hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is két érdekes egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A mai műsorban hamarosan szó lesz a képernyő arcról, az online tér felértékelődéséről és az ezzel járó hatásokról. Előtte azonban az ártalom csökkentés elvéről, rossz szokásokról, illetve azok egészségügyi és gazdasági hatásairól beszélgetünk. Marosi Viktor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Európai Parlament rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága elsőként ismerte el politikai dokumentumban az ártalomcsökkentés elvének fontosságát a közegészségügyi politikában. Tehát, ha már szívod, szívjad a kevésbé ártalmasat. Dr. Szondi Klára a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel foglalkozó Tudományos Egyesület elnök helyettese, tüdőgyógyász és klinikai onkológus a vendégünk. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll egy ilyen igazán izgalmas témában. Nyilván ennek sok aspektusa van. Egyrésztről van egy egészségügyi aspektusa, amiről szerintem többet kell majd beszélnünk, de aztán van az egészségpolitikai hatása. Kezdjük az egészségügyi részével. Az ártalomcsökkentés elvét azt kérem, hogy írja le nekünk, pontosan mi is ez, és mik az elvárások az ártalomcsökkentés elvével kapcsolatban.
Hát azért ez egy nagyon átfogó témát is jelent, tehát itt a dohányzás ennek csak egy része lesz, de ártalomcsökkentés tulajdonképpen egy betegségcsökkentést jelent, és ezt fogalmaztuk, vagy próbáltuk megfogalmazni a nagyon bonyolult társasági nevünkben is, hogy környezeti ártalmak okozta betegségek. Tehát ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, az ártalomcsökkentés a túlélés reményében betegségcsökkentés. És miért is van ez? Én azt gondolom, hogyha nagyon mélyen kutatnánk a betegségek okát, mindenhol föl lehetne piszkálni egy icipicit a környezeti ártalmakat, ami szintén nagyon összetett. Tehát akár csak az immunrendszerre gondolok, hogy egy rossz levegőjű városban élni mennyire rontja az immunrendszert, és ezáltal akár a tumor elleni immunitásunkat, már ez egy nagyon fontos feladat lehet, hogy a környezeti ártalmakat mindenképp csökkentsük. És hát tulajdonképpen egyrésztről mi a magunk részéről nagyon örültünk, hogy megelőztük, vagy párhuzamosan haladtunk az Európai Uniónak ezzel a ténykedésével, hogy mi társaságot csináltunk, és ezzel foglalkozni szeretnénk azzal, hogy hogyan lehetne a betegségek számát, beleértve a daganatot is, de a COPD-t, az különböző tüdőbetegségeket, gyakorlatilag az érelmeszesedést, a kardiovaszkuláris megbetegedéseket csökkenteni, és ennek első nagy munkáját láttam én, vagy foglalkoztam, amikor az Európai Parlamentnek ez a bizottsága ezt papírra öntötte és próbálta megfogalmazni. Jó lehet, hogy vannak benne számomra nem biztos, hogy teljesíthető elvárások, de egyáltalán, hogy egy ilyen nagy, egy fontos Európai Uniós szerv, politikai szerv foglalkozik ezzel, egy átfogó megelőző intézkedéseket fogalmaz meg, ez mindenképp szerintem dicséretes és figyelemreméltó. Mind a politikában, mind a finanszírozási program van, az egyes tagállamoknak ezt nyilván végre kell majd hajtani. És tulajdonképpen egységesen meghatározza azt is, hogy ezt hogy próbáljuk tenni, tehát a különböző kampányokkal, hogy építsük be a mindennapokba ezeket a célkitűzéseket, és valamennyi szakpolitikára kiterjeszti, és az is egy számomra egy értékes paragrafus, különösen ott az elején, ahol megfogalmazza, hogy ezeknek a általunk csökkentett intézkedéseknek bizonyítékokon kell alapulni, tehát hogy keresi a tudományos hátterét, hogy mennyire fogja például egy általunk csökkentett termék bevezetése, mondjuk az elektromos autók bevezetése, mennyire fogja szolgálni a budapesti lakosság betegségét, vagy tüdőrákos
igen, az egy teljesen más téma, és arról is tudnánk beszélgetni, akár egy következő alkalommal. De most kicsit érünk vissza itt azokra a környezeti, ártalmas környezeti hatásokra, amiket ugye önszántunkból megvásárolunk, és ugye ebből talán a leglátványosabb valóban a cigaretta, tehát azon tudjuk a legjobban szemléltetni ezt. Azért arról beszéljünk, hogy az ártalom csökkentés, az, vagy egyáltalán az ártalmassága egy terméknek azért az nem fekete és fehér. Most itt a ciginél igen, oké. De például, hogyha van, nem tudom, veszünk virslit, és akkor rá van írva, hogy GMO-mentes, de közben ugyanott van benne egy csomó rákkeltő anyag, akkor attól még, hogy GMO-mentes, mi azt gondoljuk, hogy jót teszünk a szervezetünkkel, aztán közben kiderül, hogy egyébként meg nagyon nem, mert hogy a virslinek a hústartalma 5%. Ez nagyon nehéz így megfogalmazni, ez benne van ebben a dekrétumban?
Azért mondtam az elején, hogy helyenként azért úgy cseppfolyós az anyag, tehát azt persze mindenki tudja, hogy mik a kockázati tényezők, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túlsúly, az élelmiszerünk vegyszertartalma, a rákkeltő anyag.
Annyi minden van, annyi mindenre azt mondják, ez is rákkeltő, kicsit megégeted a húst, az is rákkeltő, ha nem égeted meg, akkor meg azért rákkeltő, mert rózsaszínül ne együk a húst. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, ami értem én, hogy az jó dolog, hogy leírják papírra, és ne értsen félre, nem vagyok szkeptikus, és én is ugyanúgy üdvözlöm ezt az elvnek a kihangsúlyozását, mint ön, csak olyan jó lenne ebben pontosnak lenni, vagy legalábbis valamilyen határok közé szorítani ezt a dolgot, nem?
Próbálják. Uh-huh. Ebben a dokumentumban próbálják azért határok közé szorítani, de talán pont ezekkel a határokkal lesz baj. Például én mint egy 40 éve tüdőgyógyászként és onkológusként dolgozó orvos, és aki rengeteg dohányos beteggel találkozott, például azt a hát most ezt a szót nem akarom kimondani, hogy lőzungod, mert most éppen dicsérni szeretném az Uniónak ezt a döntését, de azt, hogy 5% lesz 2040-re a dohányosok aránya, ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Ehhez az agyi genetikát, emberiség agyi genetikáját is meg kellene változtatni. Ami ebben a munkában nagyon-nagyon dicséretes, az, hogy először kezdik elismerni, persze várnak további tudományos vizsgálatokat és kockázat csökkentésről, vagy kockázat ártalomcsökkentésről szóló jelentést az új innovatív termékekkel kapcsolatban. És ami számomra, vagy tüdőgyógyászként, onkológusként mindenképp egy picit megfogott, az, hogy ezt azért először látom így leírva egy komolyabb politikai munkánál, vagy helyen, hogy ezt azért ártalomcsökkentés hozzájárulhat a kockázati tényezők csökkentéséhez, és itt konkrétan megemlítik a új innovatív termékek között a dohányzási fejezetben az a füstmentes, égésmentes dohányterméket.
Uh-huh. Az a kérdés jutott eszembe, hogy vajon ebben a dokumentumban hogyan lehet majd elkerülni a demagógiát? Gondolok itt olyanra, hogy mikor hoztak egy olyan törvényt, hogy nem lehet belátni a dohányboltokba, akkor hát persze a gyerekek nem látnak be a dohányboltba, nem találkoznak vizuálisan a cigarettával, legalábbis a kirakaton keresztül, ám de bátran bementek ezekbe a boltokba fosztogatni és olykor gyilkolni is. Az a kérdés, hogy ilyenkor ezeket a tényezőket hogyan tudják figyelembe venni, amikor ártalom csökkentésről beszélünk, hogyan nem fogunk átbillenni egy másik oldalra.
Csak az jutott eszembe, hogy a múltkor egy vidéki megyei székely városba egy fiatalember jött oda hozzám, hogy itt a kártyám, tetszene nekem venni egy doboz cigarettát. És tehát megoldják, ha 18 éven aluliak dohányozni akarnak, úgyhogy...
Vedd neki?
Na most kapaszkodjon meg. bementem vele, és közöltem, hogy oké, de utána kapsz egy felvilágosítást, és meg kellett hallgatni a 15 percig, amíg én próbáltam a dohányzásról leszokatni, illetve is állati, nagyon, nagyon helyes, intelligens fiú volt, és így lesütött szemmel nézett rám, és próbáltam neki mondani, hogy inkább a barátaidat is beszéld le. És hát most erről a fiatalkorú dohányzásról jut eszembe, hogy nagyon sokáig támadták ezeknek a elektromos cigarettáknak, melegített termékeknek, HTP termékeknek a létét, létjogosultságát, és sokáig nem is engedélyezték a vásárlást. Azt gondolják a mai napig sokan, kollégák közül is, hogy ezek a rászokatást fogják segíteni. Na most erre is kitér az Uniónak ez a munkája, és próbálja egységesíteni a csomagolást, ami nem tudom, hogy szerencsés-e, tehát minden dohánytermék valami egységes, kép nélküli, tehát nem lesz külön hererákot okozó, tüdőrákot okozó doboz, hanem, és nem így fogják kérni ezek szerint a dohányosok, és próbálják elérni, illetve, és nyilván ez is az általom csökkentés rész szének gondolják az Unió bizottságának ezen tagjai, akik ezt megfogalmazták, hogy az illóanyagokat szedjék ki belőle. Tehát, hogy ezekben, tehát ne legyenek illatosítva ezek a dohánytermékek. Se a melegített, se egy kicsit a másikra is vonatkozik ez. Nyilván ezeknek a aromás anyagoknak a kivételével próbálkoznak.
Hát itt az érzékek játékáról van szó, nem? Tehát az, hogy ami érzékelhető, ugye először vizuálisan, a képekkel, akkor most így aromában, tehát az illatokkal, azokat mind ki akarják vonni, és akkor maradjon az, hogy akinek tényleg szüksége van a nikotinra, akkor az, tessék, akkor itt van a szürke dobozban, itt van illatanyagmentesen, itt van a nikotin, tessék. Hát erről van szó?
Igen, mintha erről lenne szó ebben a összeállításban, ebben a dokumentumban is, de tulajdonképpen ezek a füstmentes technológiát, ha ezt választja egy dohányos beteg, aki természetesen nem tud leszokni, és azért kvázi átszokik, akkor ezek számos klinikai vizsgálat, in vitro és in vivo vizsgálat bizonyítja, hogy nagyon sok tekintetben tartalmaznak káros anyagot, de nagyon sok a rákkeltő anyag, a genotoxikus anyag tekintetében, és még sorolhatnám, lényegesen kevesebbet, és ezt bemérték, ezt nem engedélyezték addig forgalmazni semmíg, ezt nem mérték be, hogy 70-95%-kal kevesebb káros anyagot tartalmaz. Tehát itt egy olyan általom csökkentett termékkel állunk szemben, amit abban az esetben, ha egy nagyon erős dohányos nem tud leszokni, mindenképp alternatívának, én szerintem még a hivatalos leszokató programban is fel kell kínálni, hiszen azt tudjuk, hogy a legnagyobb munkával, amiben pszichológust és telefonkonzíliumokat vonunk be, még a legnagyobb munkánál is egy 8% az, aki le tud szokni, önmagától pedig lényegesen kevesebb, és nem váltak be a gyógyszeres készítmények egy része sem, hiszen van amelyiket, amit évekig nagyon dicsértünk, alkalmaztunk, az most hirtelen rákkeltőnek minősült, és bevonták. Tehát én azt gondolom, hogyha arról szabad volt 8 évig beszélni, ilyen vizsgálati háttérrel ezekről is. Természetesen én jogosnak tartom azt az Európai Parlament rákellenes küzdelmében azt a megállapítást, hogy további genetikai vizsgálatot kér, hiszen néhány éve használják ezt az emberek, a dohányzók, és bizony meg kell nézni, hogy a hosszú távon ez milyen károsítást okoz, akár a tüdőben, amit persze nézünk, de még csak 2 éves hátralékunk van, vagy a vizsgálatokban, hát körülbelül 200 fölött van jóval az a tudományos közlemény, ami ezzel foglalkozik.
Nézzük meg egy kicsit az egészségpolitikai hatásait annak, hogyha esetleg ez a dekrétum, vagy ez a dokumentum hosszabb útra kell. Tegyük fel, hogy tényleg egy ilyen utopisztikus világban alig vannak dohányosok. Az egészségügyet, vagy az egészségügyi ellátórendszert, ez mennyire tehermentesítené? Van erről bármilyen elgondolásuk, számításuk, hogy ez mennyiben tudná ezáltal nyilván a gazdaságot is egy picit tehermentesíteni? Hogyha nem lenne ennyi dohányos? Most itt azért hosszú távról beszélünk.
Csináltak erre is költséghatékonysági vizsgálatot, természetesen ebben a munkában is, ahol megállapítják, de ezt úgy már máshol is olvastam, hogy a hagyományos dohánytermékek fogyasztása nagyjából egy 100 milliárd eurós költséget okoz az egészségügynek évente, és ha csak 0,1%-kal csökkenne évente a dohányosok száma, ez a hagyományos dohányzásról szól, az már 22 millió euróval mérsékelni az egészségügyi kiadásokat, és 24 millió euróval a közvetett költségeket. Nyilván ebben nem egyenesen a betegségek vannak benne. Nyilván Magyarországon is többször feszegetik azt a kérdést, hogy fizessen a betegségéért a dohányos, ha kórházba kerül, és ezt most éppen párhuzamosan feszegették a vakcinát nem kapók fizetésével.
Ez egy kicsit ilyen magának kereste a bajt? Tehát ez olyan, mint az extrém sportoknál. Az extrém sportokból adódó sérüléseket nem tekinti az egészségügy alapellátásnak. És ugye ezért extrém sportbiztosítást kell kötni. Most ugyanez igaz lesz majd akkor a dohányosokra is, vagy ezt pedzegetik?
Hallottam már pedzegetni, de én azt gondolom, hogy ez még ilyen szint. Tehát az, hogy aki dohányzik, az annak ellenére dohányzik, hogy tudja, hogy ez egészségkárosító.
Igen, ez sokszor és genetikai dolog, nem? Tehát, hogy ez sokszor genetikai dolog igényli valaki.
Hiszen az a nikotinos acetilkolin receptor az agyban, annak a érzékenysége és mennyisége, ez genetikailag meghatározott, ráadásul egy depresszióhoz kötött. Tehát azt is lehet látni, hogyha ezt elvennénk, ez teljesen magánvélemény, de ha a depresszióra hajlamos, ilyen genetikával rendelkező erős dohányosnál a nikotint megvonnánk, én azt gondolom, hogy kábítószerhez nyúlna, de annak legalább ilyen kemények az egészségpolitikai következményei vagy költségei. Tehát én a magam részéről azt mondom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy egy dohányos beteg leszokjon, ha lehet rá se szokjon, ugye az az első. Ehhez egyébként megint csak ennek az uniós rákellenes tervnek van egy komoly elképzelése, hogy egységesen milyen médiát kellene bevonni a Twitteren keresztül, hogy ezt nagyon nyomni kellene. Viszont én olvastam egy Carson nevű szerzőnek 2017-ben volt egy vizsgálata, ahol 8 klinikai vizsgálatban nézte, és mindent bedobtak rá, rádiót, posztert, Facebook, Twitter, tehát minden médiát használtak, és gyakorlatilag 3 vizsgálatban mutattak egy érdemben egy pici dohányzás csökkenés, az összes többiben nem változott semmi.
A dohányzás az ilyen túl zsigeri dolognak tűnik nekem, csak az elmondottak alapján. Tehát, hogy annyira nem hat, az se, tényleg már mindent megpróbáltak. Ugye először az, hogy nem lehet dohányipari termékeket reklámozni, most már ugye nem is lehet belátni a dohányboltba. Ugye most már nincs megkülönböztetett csomagolása a dohánytermékeknek, akkor még az előbb elmondtuk azt is, hogy az aromát kivonják.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek van a környezetében olyan ember, aki nem tud rászokni, én is rágyújtok, ahányszor kell, ha vagy van kedvem, vagy Kubában elszívok egy szívszivart, de soha többet nem kívánok, de nincs is semmi bajom. Tehát aki pedig, és én ismerek olyat, aki egyből egy dobozzal szívott, tehát, és azóta se teszi le, és sajnos az általam csökkentett innovatív termékre sem lehet átszoktatni, tehát ilyen is van, aki valami miatt azt a másik fajtát, de ez egy összetett, tehát ugye nagyon nehéz, mint szenvedélybetegség eredménnyel gyógyítani ezt a dohányzást, tehát ennek a terápiája borzasztó, borzasztó nehéz, még ilyen összetetten is, és ha nagyon sokat foglalkozunk az illetővel, mert egyszerűen szeretik a dohányt, és hiányzik a nikotin. Tehát és ráadásul egy összetett viselkedési formáról van szó. Mm-hmm. Tehát itt, és nem annyira egyszerű, hogy élni vagy meghalni. Tehát ezt nem így teszik fel ezt a kérdést. Ők úgy teszik fel, hogy a dohány az kell. Alig kap már levegőt, már oxigénpalack végen ül, fél lába levágva, tolókocsiban, és nem dobja el. Mondjuk akkor már lehet, hogy mindegy, de nem dobja el. Tehát nagyon nehéz.
Zárásképpen erről a dokumentumról az Európai Parlament tegnap szavazott. Még ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy mi a szavazás eredménye, viszont az érdekelne, hogy mi történik akkor, hogyha ez a szavazás pozitívan zárul, és mi történik, hogyha negatívan. Merre megy tovább az önök munkája?
Én azt gondolom, hogy ugyanarra, csak hiszen eddig is ezért dolgoztunk, hogy a dohányos az leszokjon. Én nem gondolom, hogy a parlamenti szavazás úgy fog végződni, hogy ez nem folytatható. Legfeljebb ők is belátják, hogy ez a 2040-re 5%-os dohányzási arány, ez egy kicsit túllő a célon, és nem megvalósítható. Ezzel együtt természetesen ez az anyag tartalmaz egy csomó ilyen kifejezést, hogy ellenőrzés, behajtás, adózás, felülvizsgálat, média befolyásolás, aztán rákbetegek digitális európai központja, vakcináció rák ellen, de minden ellen. Az is egy kemény része, számomra egy kicsit kritikával illetem meg, és az egészségfejlesztést, az adó intézkedések is segítik. Ezt a mondatot talán most itt az utolsó változatban eltörölték, és azt mondják, hogy az adó differenciálással tulajdonképpen a vállalatok innovációra való serkentése ösztönözhetik a vállalatokat az innovációra.
Dr. Szondi Klára, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt.
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd Holcsik Erzsébet gyermekszakpszichológust kérdezzük az online tér felértékelődéséről és az ezzel járó hatásokról. Tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.